Tisztelt konferencia, kedves egybegyültek! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit innen a talán virtuálisnak tűnő távolból. Elnézést kérek, hogy nem vehetek részt személyesen a tanácskozáson, pedig sokat tanulhatnék a kuruckor irodalmáról, illetve a kuruc motivika későbbi megjelenéseiről. A sasnak körme között. Az előadás címe alapvetően a 18. század nézőpontját tükrözi, és egész mondani valómat erre hegyezném ki. Varga Imre, Stoll Béla és sokak kutatásai nyomán évtizedek óta viszonylag letisztult halm azt jelent, hogy valójában mit tekinthetünk kuruc kori közköltészetnek, az egyedi, nemesi költészet mellett néhány variánsokban élő szöveget is ide sorolhatunk. Tehát nagyjából letapogathatjuk, hogy a kuruc szabadságharcok idején mely szövegek, mely szövegcsaládok voltak a legnépszerűbbek, mi lehetett az, amit ismertek a kuruc katonák. Megjegyzem, könnyen lehet, hogy egy részük olyan volt, amit a labancok is pontosan ugyanígy ismertek. Magyarország mesterséges dihotómia élménye nem korunk találmánya, mint tudjuk a kuruc-labanc szembenállás is egy évszázadokig húzódó demarkációs vonalat jelentett. De a populáris kultúra általában átjár ezeken a határokon, tehát nyilvánvaló, hogy a labanc királyhű, császárhű magyar közvitézek, hiszen bőven voltak ilyenek is, majdnem ugyanazokat énekelték, persze nem a labanc csúfolókat, de egyébként a közdal ismeretük, szerelmi dalokat, akár politikai dalokat tekintve is könnyen lehet, hogy hasonló volt. És nyilván ismerték azokat a bújdosó énekeket is, amelyek ugyan nem tartalmilag kapcsolódnak a kuruckorhoz, inkább csak a történelmi helyzet mélyítette el a használatukat. Tudnivaló, hogy bújdosó ének már a 17. század vége felé, sőt bizonyos elemei már a közepén megtalálhatók a magyar közköltészetben, korábbi előzményei meg úgy szintén már a 16. században. Ennyire kristályos műfajjá valóban a 17. század végén, a 18. század első felében válik. Itt viszont fölmerül a kérdés, hogy vajon minden bújdosó, akinek itt az énekeit olvashatjuk, valóban kapcsolódott-e a kuruc mozgalomhoz, tehát politikai bújdosókról, emigránsokról van-e szó, vagy pedig, mint azt tudjuk, a bújdosás szó ebben az időben mindent jelentett, ami külországi megpróbáltatást vagy egyáltalán vállalkozást jelent, tehát ideérthetjük a peregrinációt és így tovább. A bújdosó énekek közül a legismertebbek egyébként valóban pontosan ebből az időszakból, a 1680-as évek végétől az 1700-as évek elejéig terjedő zsávból valók. Ide sorolhatjuk az Ideje bújdosásimnak kezdetű éneket, Jánóci András nevét őrzik a versfők, az akrosztifon, már hogy a némelyik változatban, ugyanis ez is jelentősen variálódik, széténeklődik, és nagyon sokféle változatban, akár még a népi emlékezetig is eljut. Bartók Béla is gyűjtötte.
Ide bújdosásimnak, már eljött távozásimnak, sok annak az én elbújtosásimnak. Angyaidat, én Istenem, küldjed, hogy kísérjen engem. Útaimban vezéreljen, minden gonosztól megmentsen.
A másik nagyon ismert szövegcsalád Geszti István énekek, az ő nevét is csak a versfőkből tudjuk rekonstruálni, gondviselő édesatyám kezdett el. Ennek az éneknek is számtalan változatát ismerjük, aztán a 18. század folyamán, szintén nyomokat hagy a népi emlékezetben, és a szlovák közköltészetben is fennmarad egy olyan bújdosó ének, ami valójában ennek a kettőnek sajátos ötvözete. A gondviselő édesatyám alapvetően fohászkodó, úti áldást kérő hangneme, és az Ideje bújdosásimnak alapvetően búcsúzó, közösségtől búcsúzó hangneme vegyül benne. Ezt Jankovics Miklós jegyzi fel a 19. század legelején. Tehát nem egykorú, hanem 100 évvel későbbi változatot ismerünk belőle. A bújdosó énekeket emiatt jól lehet korábban és később is élő műfaj volt, egyfajta hozzáértés, csatolt jelentésképzés emeli be a kuruc hagyományba. Az őszi harmat után, ami számos kuructárgyú antológiában szerepel, egyáltalán nem áll összefüggésben a kuruckorral. Jóval korábbi szöveg, már a 17. század közepén ismert volt, nagyon sok változata van, eredetileg egy szerelmi búcsú, és nem más. Ennek a szerelmi búcsúdalnak a bújdosó motivumai erősödnek fel, és válnak néha kizárólagossá egyes 18. századi följegyzésekben. Keresztesi József naplójából tudjuk, hogy a 18. század végén már ezt is az identitás képző kuruc jellegű hangszeres zenei sugalmazások közé sorolták, és ugyanígy fújták török sípokon egy alkalommal. Az említett kutatások jól átvilágították a rendszert, tehát sikerült leválasztani a kuruckornak nevezett szövegegyüttesről azokat, amelyek mindenképpen későbbiek. Sikerült megállapítaniuk egy vegytisztább, genuin kuruckori szöveghalmazt, többé-kevésbé pontos adalékokkal. De azért hozzátartozik, és ez lenne az én mondókám lényege, hogy a 18. század tükrében ismerjük majdnem mindegyiket, az anonim, variálódó szövegek többségét bizony nem a saját kor jegyzi fel. Nem akarom azt mondani, hogy a kurusztáborban nem énekeltek olyasmit, ami identitásképző elem lett volna. Tehát nyilvánvalóan tábortüzeknél és hasonló alkalmakkor volt módjuk labancscsúfolót, kuruc dicsekvést énekelni. A ránk maradt kéziratok azonban nem ilyen körülmények között keletkeztek, ugyan némelyiket csak néhány év választja el ettől a korszaktól. Kivétele tekintetben a Szentsei Dalos könyv, ami pont a kuruc háború közepéből 1704 tájára datálják. Nyilván a Szentsei György által megőrzött anyag nem csak éhányadal, valóban még évtizedekkel korábbi 17. századi, de a kéziratban megtalálható néhány valóban egykorú, napra kész ének. Az a kéziratos énekeskönyvek kettőssége minden korban jellemző, hogy egyszerre őriznek egy régi anyagot, ami lehet, hogy még a szülőktől vagy a nagyszülőktől öröklődik a családban, tehát egy olyan szövegismeretet, ami a hagyomány tiszteletével és a hagyományhoz való kötődéssel függ össze. Másrészt pedig az aktualitásokra is reagálnak, hiszen ugyanannak a személynek ez az egy gyűjteménye van esetleg, tehát nem tart egy külön aktualitás füzetet és egy külön régi dalok füzetét, hanem a kettőt együtt. Forráskritika terén nem árt óvatosnak lennünk. A kuruckorhoz ezután legközelebb eső kuruc tárgyú szövegeket is bőven tartalmazó gyűjtemény Bocskor János énekeskönyve. Meglepve tapasztaltam komoly szakirodalomban is, hogy Bocskor Jánost kuruc vitéznek állítják. A valóság ehhez képest kicsi illúzióromboló, de másrészt megmagyaráz egy csomó mindent. Élt akkor egy Bocskor János ugyanúgy Csíkszékben, a Bocskor család nagyon kiterjedt família volt, főleg Alcsíkban. Csíkszentléleki az a Bocskor János, aki a kéziratot írta, és egy másik, az ő távoli rokona, nála idősebb, aki kuruc kori figuraként megjelenik az erdélyi történelmi beszámolókban, ő azonban éppenséggel nem kuruc, hanem Labanc oldalon tevékenykedik, tehát tőle ezeket a dalokat nem tanulhatta még akkor sem, ha ismerték egymást. Éppenséggel nem a legdicsőbb tettek fűződnek a nevéhez. Nem is volt egy közkedvelt ember. A mi Bocskor Jánosunk, Csíkszentléleki, és életkorát nagyjából úgy határozhatjuk meg, hogy mivel halála éve nem nagyon eshetett messze a madéfalvi veszedelemtől, ebben az időben tehát már viszonylag idős ember kellett legyen, 1700 táján láthatta meg a napvilágot, tehát éppenséggel nem harcolhatott a kuruc háborúban semmelyik oldalon, hanem ő kisdiák volt ekkoriban, és nagyon jól látszik az 1716-ra, majd 18-ra datált énekeskönyvi részekben, mert hogy maga az énekeskönyv aztán 1739-ig készült, a Bocskor kódex. Jól látható a kézíráson, hogy ez egy diák fejlődő nyelvi, irodalmi kultúrájának tükre is egyben. Ezt a szempontot eddig nem igen vették figyelembe, szóval szó sincs kuruc vitézről, egy ifjú literátusról van szó, aki utána viszont, mint asszesszor, széki tisztviselő, részt vett Erdély, azon belül Csíkszék birodalmi betagozódásában, a saját karrierje sem a kuruckorhoz kapcsolódik, hanem éppenséggel a frissen bekebelezett erdélyi területekhez. Tehát őtőle nem várhatjuk azt, hogy mondjam, lövészárok emlékei legyenek, legalábbis tábori emlékei legyenek a kuruc háborúból. És mégis ő örökíti ránk, talán családból örökölve, talán baráti körből, a Csinompalkó kezdetű szöveget, amelyet mindenki ismer, egy megadott dallamra szokták énekelni, ezt a dallamot Pálóczi Horváth Ádám jegyzi fel 1813-ban, az 5500 énekek címen emlegetett nagy kéziratos gyűjteményébe. És nagyon érdekes, hogy ugyan a Csinompalkó szövegcsaládnak egy leszakadt strófájával, Kuruc, Hajdú és Paraszt címmel szerepel egyébként a gyűjteményben, Patyolata, Kuruc, Gyöngyös felesége. Ez valóban szerepel a Csinompalkóban, a folytatás már kevésbé azonosan, és a két adat között nincsen más hivatkozásunk. Tehát ennek a szövegcsaládnak az életéről szinte semmit nem tudunk, hogyha ezt valóban énekelték a 18. században, akkor be kell érnünk egy Erdély széléből származó 1716 körüli adattal, majd utána egy 100 évvel későbbi Dunántúlival, amelynek a metruma is más. Ez a dallam, ami ugyan ma benne van az énekkönyvben, és már a 19. század végén összetalálkozott Bocskor János énekeskönyvének frissen felfedezett szövegével, így bekerült az oktatásba. Sőt, utána a Fordulj, kedves lovam című antológiából látszik, hogy ezt a népi emlékezetből is vissza lehetett gyűjteni. Tehát újra folklorizálódott, de azért ez ne tévesszen meg minket, mert valószínűleg a 18. században nem pont így működött a dolog. A dallama, amit Pálóczi Horváth Ádám ránk örökít, 18. századi alapforrásokban is szerepel hangszeres darabként. Ez a metrum, amihez így a fülünk hozzászokott, az eredeti Bocskor János féle 14 plusz 14-es, vagy másik strófák 12-12-esek kétsoros strófákhoz képest bizony egy teljesen más struktúrát tükröz. Mi már így szoktuk meg, és rá tudjuk húzni erre a dallamra a Bocskor féle szöveg strófáit. Két verszaknyi jön egy dallam strófára, de élhetünk a gyanúval, hogy esetleg ez nem így volt. Vagy nem csak így volt. Ugye tudjuk, hogy ezek nincsenek szorosan összenőve a korabeli dallamok és szövegek, hogyha egy adott közösségben egyszerre is használják őket. Bőven van rá példa, hogy más közösségekben, ahol nem ismerik azt a dallamot, de valahogy elkerül a szöveg, megtalálják a módját. Ennek is van példája Szomjas Siffer Györgynek a kiskunsági gyűjtéséből, ahol szintén ennek a Csinompalkó dalnak egy leszakadt strófáját, most nem mernék rá megesküdni, hogy nem revival módon, valahonnan átemelve egy későbbi forrásból, de tény, hogy a nagy szájú horvátnak is életlen kaszája kezdett el. Énekelték, ráadásul a gyűjtésbe is nagy H-val és TH-val került be, tehát egy horvát nevű emberre csúfolóként alkalmazták. Az eredetiben szó sincs ilyesmiről, ott a labancok között jelenlévő horvátokat is csúfolja. A zenekarunkkal, a Muzika Historika Együttessel ezt a dallamot választottuk, ami egy 18. századi új stílus felé húzó közép-európai dallam. Prusszián a királya méltán haragszik kezdetű típusba tartozik. A kollégiumi dalirodalomnak egy darabja, a 7 éves háborúról szól egyébként. Ilyen jogon, mint 18. századi gyökerű dallamot mertük használni a mi feldolgozásunkhoz.
Szépséges tódingó, noi bárpistolom, nozza rajta jó katonák, ígyunk egészséggel, menjen táncba, kiki köztünk az ő jegyes nével.
Megint más a helyzet azokkal a szövegekkel, mint például a Rákóczi nóta, amiről ma külön előadás is lesz, ezért csak nagyon röviden hoznám szóba, ahol tudjuk, hogy a dallam típus megjelenése jóval megelőzi a szövegét. Még az is lehet, hogy 100 esztendővel, sőt még korábban. A legkorábbi hasonló motivumú dallamok a 17. század elejéről valók. Kecskés András tárta fel részben a prágai landkézirat Nikolaus Schmal féle erdélyi táncát, ami jól láthatóan közeli rokonságban van ezzel a dallamtípussal. Illetve a 17. század közepi Vietoris kéziratban, tehát felvidéki interetnikus közegben több változat is van. Olátánc, illetve Jasem Osamela kezdett el. Frig zárlattal, és ennek valamilyen továbbélése vezetett ahhoz, hogy aztán jóval később, az 1750-es évektől, szinte egyik napról a másikra, elöntse a kéziratokat, és nagyon széles körben népszerűvé váljon az úgynevezett Rákóczi nóta. Képpen kritikai kiadásán dolgozunk Küllős Imolával a 18. századi RMKT közköltészet 3-as kötetében. A címadásból néhány ízelítő. Vitéz Rákóczi siralmas éneke. Rákóczi siralma. Magyarok szomorú éneke. Tárogató kuruc nóta, kuruc ének. Szomorú ének, melyet hajdant Rákóczi pengetett. Magyarországiak éneke. Magyar Rákóczi nótája. Luctus Hungariae. Második Rákóczi Ferenc Erdélyország fejedelmének és a magyarok néhai fővezérjeknek emlékezetére szerzett dal. Magyar hazánk állapotja. És még sorolhatnánk. Egyrészt Rákóczi énekeként értelmezik ezt a nagyon ismert szövegcsaládot, ami többnyire 5 vagy 6 strófával Jaj, régi szép magyar nép kezdett el szerepel a gyűjteményekben. Másrészt viszont nem szorosan Rákóczihoz, hanem egy a magyar néplelket megtestesítő, panaszolkodó személyhez kötik, hiszen Rákóczit meg is szólítja, tehát Rákóczi közeli véleményt tükröz, hiszen a magyar nemzet romlását, fogyását, pusztulását siratja, az adóterheket, a gondokat, a függetlenség elveszítését és a régi vitézi nagyság elsüllyedését.
Jaj, régi szép magyar nép! Az ellenség téged miképp szaggacs tép. Mire jutott állapotod romlandó cserét? Talán olyan szép magyar nép, de a sasnak körme között fonnyadsz, mint a lép. Szegény magyar nép, megrontatál, mint cserét. Jaj, hát szegény magyar nemzet, jóra mikor lép.
A Rákóczi nóta ismertségéhez és történetéhez hozzátartozik, hogy csak kéziratban és szájhagyományban terjedt, még ez a hosszú változat is, amit egyébként nagyon éppen őriznek a kéziratok. Nyomtatásban először 1848-ban jelent meg Erdély János gondozásában, de nem a nagy háromkötetes népdalgyűjteményben, hanem egy kis folyóiratban. Miközben megemlítettük, hogy hangszeresen gyakran elhangozhatott, és egyáltalán nem kizárt, hogy nagy nyilvánosság előtt is, a szöveg elhangzása bizony nagyon kényes dolog volt. Csokonai Vitéz Mihály, amikor a Csurgói diákokkal a Kultúra című színjátékának betétdalaként, jól lehet tulajdonképpen komikus helyzetben bemutatja ezt a dalt, utána nagyon komoly kellemetlenségek támadnak belőle, alig lehet elsimítani az ügyet. És ez már nem a kuruc háború utáni időszak, hanem ez már a 18. század legvége. Tehát ez egy sokak által ismert, de nagyon kényes darab volt. Ennek a változatnak a dallamát korabeli források alapján Hovánszky Mária rekonstruálta.
Haj, Rákóczi belcsényi tököli, nemzetünknek régi híres magyar vitézi. Hová lettek, hová mentek, nemzetünknek régi híres magyar vitézi. Szegény magyar nép, mikor lesz már így? Mert a sasnak körme között fonnyad, mint a líb. Töredékeny, mint cseri, szegény magyar nép.
Az én törekvésem, hogy megpróbáljuk a 18. századi fogódzókat megtalálni ugyanezekhez a szövegekhez. Azt a kontextust élesítsük, amely ránk örökíti ezeket a szövegeket, hiszen alapvetően nem a kuruckornak, hanem a kuruckor után 1, 2, 3, 4 nemzedékkel élő magyaroknak és közép-európaiaknak, ugye említettem a szlovák párhuzamokat, a mindennapos közköltészeti ismereteihez tartoztak hozzá, egy nagy kollektív kultuszhoz. Ez egyrészt megerősítette a magyar rebelis függetlenségi hagyományokat. Tehát ezeknek az énekeknek a rendszeres újrahallgatása. Sose feledjük, hogy a Rákóczi nóta elhangozhatott hangszeresen különböző alkalmakkor, tudjuk, hogy főispáni beiktatásokon és díszszemléken tárogatót fújtak. Az a történet, hogy azokat elégették volna a felkelés után, egyelőre nem adatolható, és attól tartok, hogy ezután se. Azt természetesen nem tiltották be az ilyesmit, legfeljebb nehezményezték, de megvoltak azok a fórumok, ahol a magyarok viszonylag maguk közt lévén mégiscsak megszólaltathatták ezeket a hangszereket. És azt is tudjuk, hogy aztán a 19. század első felében, amikor a tárogatónak, a török sípnak a legtudatosabb felidéző reformja van, amikorra már elkezdenek meghalni azok az utolsó játékosok, és a hangszer a feledés homályába kezd merülni, nagyon tudatosan a reformkori zeneélet eszközeivel megpróbálják megóvni, még hangszerreformot is terveznek, begyűjtik a kallódó hangszereket, koncerteket adnak például a Nemzeti Múzeum dísztermében, ahol színházi oboista játszik rajta, és így tovább. a kultuszt, amit megteremt a 18. század a maga eszközeivel, ami egy nagyon fontos identitásmező. A Habsburg birodalmi, betagozott, németes kultúrájú elithez képest a magyar köznemesi vagy középnemesi kultúrának a keletiessége és rebellis identitása akár egy hangszeres dallamban, vagy csak a hangszer választásában is tükröződhetett. Egyébként a dolog mélyén az erdélyi fejedelmek török barát politikája áll, az jól látható, hogy a 17. században a török sípot ők, mint a féle szultáni vazallusok hatalmi szimbólumként kapták, és így épültek be a magyar kultúrába, tehát mindörökre meghatározzák a mi keleti kapcsolódásunkat a nyugati, főleg németes birodalmi identitással szemben. Ez a repertoár kifejezetten a régi kuruc jellegű dalokra épül, fel is sorolják, a tárogatósok játszották a Rákóczi nótát, a Rákóczi indulónak valamilyen formáját. És tudjuk, hogy például egy 19. századi késői török síposnak a repertoárján ott szerepel a Kádár István históriája, ami pedig nem kuruckori történet, hanem pontosan azt jelzi, ahogy a régiség burkában ezek az időben egyre távolibb elemek, a hajdani nemzeti kultúrának a legkülönfélébb hajtásai összetalálkoznak. Úgy is mondhatnám, hogy a 18. század a sasnak körme között kuruccá tesz számos olyan szöveget és dallamot, ami eredetileg könnyen lehet, hogy egyáltalán nem volt az. És amikor mi ezeket a kéziratokat ma összegyűjtjük és összeolvassuk, akkor valójában egy 18. századi kuruc értelmezést olvasunk, hiszen ezeknek a forrásoknak a többsége annyiban sem egykorú, hogy a lejegyzők nem is éltek abban az időszakban, amikor a kuruc felkelés egyáltalán zajlott. Nem csak ez a szövegcsalád, hanem például a Hol vagy most te nyalka kuruc is csak a 18. század közepén jelenik meg. Ahogy Tali Kálmán nevezi, a Volt Tóth kuruc dala, valójában egy szlovák csúfoló dal, a 18. század első harmadában is megjelenik már. Csúfolóként karikaturisztikus pozícióban inkább hangozhatott el a kurucok említése. Mondhatom, hogy a kultusznak is ez az egyik alapja. Ebben az énekben magyarral kevert szlovák nyelven szól. Az illető azt hangoztatja, hogy ő egyébként magyar, minden második szava szlovák, és valójában ő egy rabló katona, aki éli világát, az ő nagy kuruc tettei azok csak ilyesmiből állnak. Tehát egy deviáns tükröt állíteni.
Hely, mikor én huszár voltam Rákóczi vojnában, cifra plakta zasztavával jártam a Morvában. Morovában, Horavában villás legény voltam, hoccát, kozát, konyát, kravát gyakran meghajtottam.
A Rákóczi induló, aminek szövegét nem ismerjük ebből az időszakból, később reformkorban már ezt is megszövegezték, eredetileg hangszeres darab. És a legkülönbözőbb körülmények között játszották, többek között mai napig számos népi gyűjtés utal rá, hogy a lakodalmas menet indulójaként szolgál. Tehát már mentesen a katonai vagy hazafias konnotációtól. Úgy sejtjük, hogy eredetileg talán török hadizenészeknek egy népi jellegű darabja lehetett az alap. Aztán a 18. század első harmadában már felvidéki Apponyi kódex őriz belőle asztali zeneként, megint csak hangsúlyozom, hogy nem indulónak nevezve, egy olyan motivum sort eredetileg szóló hegedűre, amely egyértelműen utal a Rákóczi induló jellegzetes akkordváltásaira. Végül, bár feltételezhetően már a 18. század végén összeállt az a megoldása a Rákóczi indulónak akkordjaiban és dallamvezetésében, ami ennek azt nagyjából ma ismerjük, de kétségtelen, hogy a most következő változat, amelyet Tóth István 1830-as évek végi kéziratából ismerünk csupán, kiskunfülöpszállási kántor volt, debreceni diák eredetileg, jó kottázó, tehát elég precízen, feljegyezhette a dallamot, de tény, hogy ez még azoknál is legalább 30-40 évvel későbbi. A hangszeres zene bővülő forrásai ellenére sem biztos, hogy minden láncszemet ismerünk ebben a folyamatban, és mai napig, akik régi zenélésre adják a fejüket, nagyon sok intuícióval kell dolgozzanak, a népzenei hagyomány stílus ismeretével, és amit én legalább olyan fontosnak érzek, a variáns képzés elveinek megtanulásával. Tehát, hogy értsük, hogy hogyan képződött régen a közköltészet, és egy dallam is milyen típusú variálódáson mehetett keresztül. Thank you. a Labanci jelenkor felől nézve, a 18. század sas körömbe zárt világa felől nézve, minden ilyen szöveg felértékelődik, minden kulturális mozzanat, ami ehhez a fajta 17. századi, 18. század elejé rendszerhez kapcsolódik, tehát a hajdani függetlenséghez, a hajdani aranykorhoz felértékelődik, megtalálja a helyét a későbbi közköltészetben. A Rákóczi nóta világához visszatérve így búcsúzóul, mindenképp fontosnak látom megemlíteni, hogy ez sem csak a kuruszkor utáni állapotokat rögzíti, nyilvánvalóan teljesen aktuálisnak érezték a 19. század elejé viszontagságok között is, hiszen az adóterhek nem csökkentek, és a függetlenség sem nőtt. Úgyhogy egyáltalán nem véletlen, hogy a régi vitézek emlegetésekor Ocskai helyére apránként bekerül Bocskai, hiszen ebből a Labanc császári cenzúra által elnyomott jelenkorból nézve bizony a múlt összes eleme összefér, a nem kuruc is kuruccá válik. Tudatos emlékezetben tartás jegyében. A Sárospataki kollégiumban több forrásban is ránk maradt az az ének, a Rákóczi nótának egy unokatestvére, ahogy szoktuk mondani, topogenetikus variáns, amely sok szólamban a korabeli kollégiumi többszólamú éneklés szerint szólaltatja meg a győri Melodiárium kamarakórus interpretációjában.